környezetük védelmére. Visznek-e szatyrot a vásárláshoz? Kikapcsolják-e a laptopot, ha éppen nem használják? Isznak-e csapvizet? A Föld napján egy zöld szemléletű gimnáziumban jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete alkalmából.
Vigyunk a jegyes bárra!
Minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem mennyasszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Most kezdődött az Európai Védőoltási Hét. Ön mennyire tartja fontosnak a megelőzést? És mit szól hozzá, hogy elvitték a lottóötöst? Önnek volt már szerencséje? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A hímlő elleni oltás felfedezése után, amelyet Edward Jenner angol sebészorvosnak köszönhetünk, a 19.-20. században olyan betegségek megelőzésére alkalmas vakcinák születtek, mint a TBC, a járványos gyermekbénulás, a tetanusz, a torokgyék vagy a szamárköhögés. A védőoltások a modern orvostudomány egy leghatékonyabb megelőző eszközei, amelyek több millió életet mentenek meg évente. Tegnap kezdődött az Európai Védőoltási Hét, amelyet már 20 éve az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére minden évben megrendeznek azzal a céllal, hogy egy teljes héten át a téma jelentőségére irányítsák a figyelmet. A programsorozat alatt a szakemberek bemutatják azokat a betegségeket, amelyek megfelelő immunizációval megelőzhetők. A rendezvénysorozat központi témája: minden generáció számára működnek a védőoltások. Önök hogyan vélekednek erről? De mielőtt beszélgetünk a témáról, hallgassuk meg a híradó összeállítását.
Milliók életét mentik meg a védőoltások, hangsúlyozta Havasi Katalin házi gyermekorvos. Praxisában a legtöbben pozitívan állnak a védőoltásokhoz, és sok szülő kéri gyermekének az ajánlott vakcinákat is. Szerinte viszont több tévhit is fel szokott merülni. Vannak, akik például az összetételük miatt tartanak a védőoltásoktól.
Akik attól félnek, hogy valami olyan plusz is belekerül, ami ártat a gyermeknek, azoknak érdemes tudni róla, hogy független laboratóriumok vizsgálják ezeknek az összetételét.
Magyarország előjárt a védőoltások bevezetésében. Az 50-es években kezdődött az országos védőoltási program, de jóval korábban 1876-ban vezették be az első kötelező oltást, amely a fekete himlő ellen védett. Az Európai Védőoltási Hetet immár 20 éve rendezik meg azért, hogy hangsúlyozzák az immunizálás és a fertőző betegségek megelőzésének fontosságát. A nemzetközi oltási programok ugyanis azért fontosak, mert így meg lehet szüntetni betegségeket. Ilyen például a fekete himlő, amely a globális átoltottságnak köszönhetően teljesen eltűnt. Az idei hét témája az, hogy a felnőttek és az idősek esetében is sok betegséget meg lehet előzni vakcinákkal. Az Európai Védőoltási Hét fő üzenete, hogy a védőoltások elérhetősége alapvető része az egészséghez való jognak. Ezért fontos, hogy a világ minden táján minden ember könnyen hozzájuthasson a szükséges vakcinákhoz.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben hirdette meg tehát első alkalommal az Európai Védőoltási Hét programját, hogy felhívja a figyelmet a fertőző betegségek megelőzésére és az élet védelmére. A vakcinákkal kapcsolatos tájékoztatókat a WHO elsősorban ismeretterjesztő filmek, televíziós műsorok és tudományos konferenciák segítségével adja át a tagállamokban. Tegnap kezdődött a rendezvénysorozat. Magyarországon ez hogyan jelenik meg? Kérdezem mai vendégünket, dr. Valgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvost, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központból. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval Magyarország hogyan járul hozzá ehhez az akcióhoz?
Magyarország is tulajdonképpen ugye az Európai Unió tagállamaként az Európai Védőoltási Héthez hozzájárul, és ez ugye nem csak a WHO-nak a rendezvénye, hanem az Európai Járványügyi Ügynökségnek is gyakorlatilag, amit ugye már a 20 éve tart. A szakma részére Magyarországon mindig ehhez a rendezvényhez kapcsolódóan közel hozzá került megrendezésre a védőoltási továbbképző tanfolyam, ami ugye elsősorban az alapellátó házi orvosok, házi gyermekorvosok számára biztosította a továbbképzés lehetőségét az aktuális járványügyi helyzetről, az aktuális védőoltásokról, akár kötelező oltásról, akár ajánlott védőoltásokról van szó, és tulajdonképpen nem csak számukra, de a területi népegészségügyi hatóságok számára, illetve a védőnők számára is ugyanúgy elérhető ez a szakmai tanfolyam, hiszen a védőnők is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a kisgyermekes szülőket egyrészt tájékoztassák a kötelező védőoltásokról, amikor azok éppen aktuálissá válnak, illetve az ajánlott oltások kapcsán szintén a szülők számára azokat az információkat elmondják, amelyek a döntést elősegítik, és a döntést segítik.
Hogyha visszamegyünk egy picit a történelemben, akkor egy-egy ilyen felfedezés, egy védőoltásnak a felfedezése, az mennyire számított a maga korában szenzációnak? Hogyan fogadták az akkori társadalmak, mondjuk itt a 19. században, vagy a 20. században?
A himlő elleni védőoltásnak ugye a felfedezése Edward Jenner által az egy nagyon nagy siker volt a 18. század végén, és gyakorlatilag Magyarországon Mária Terézia is beoltatta a gyerekeit, és gondoskodott arról, hogy be legyenek oltva a himlő ellen, hiszen akkor mindenki tudta a lakosság körében, hogy a himlő, a fekete himlő az egy nagyon súlyos betegség.
És ez hogy tudott elterjedni? Mert hát ugye akkor még nem volt közösségi média, a rádió, televízió, semmi ilyesmi, hogy erre lennék kíváncsi, hogy jutott el ugye a legkisebb faluba is, hogy beoltathatja magát valaki.
Ugye azért a történelem tanulmányaink során tudjuk, hogy a fertőző betegségeknek és az a lakosság számára okozott tulajdonképpen betegség, teher és halálozási mutatók, azok mindig magasak voltak, gondolok itt a pestis járványokra, a fekete himlő által okozott járványra, és ha csak összehasonlítjuk ezeknek a halálozását a közelmúltbeli COVID-19 pandémia kapcsán, ugye a COVID-19 pandémiában a 4 év alatt 6,9 millió ember veszítette el az életét a megbetegedés következtében.
Hát 7 millió az körülbelül.
Így van, körülbelül 7 millió, míg a 100 évvel ezelőtti spanyol nátha járványban 40-50 millió ember halt meg. Vagy a pestis járványokban 200 millió ember halt meg. Tehát azért ez a közösségi médiától függetlenül is mindenki tudta, hogy a fekete himlő az egyébként egy nagyon súlyos betegség, vagy a pest is egy súlyos betegség, és nagy járványokat tud okozni. A közigazgatás működésével ugye történhetett szintén, ami itt említésre is került, hogy már Mária Terézia idején is gondoskodtak a legkisebb településekről is, és akkor is már tisztifőorvosoknak hívták, vagy tisztiorvosoknak azokat a körorvosokat, akik nem csak beteget láttak el, hanem ilyen hatósági jellegű feladatokat és közösségi orvoslási feladatokat és prevenciós feladatokat is elláttak. És aztán Magyarország tényleg mindig élen járt az oltások bevezetésében. A következő a veszettség elleni védőoltásnak az alkalmazása. ugye a veszettség az egy állatról emberre terjedő olyan fertőzés, aminél ha az embereknél kialakulnak a tünetek, akkor biztos, hogy halálos kimenetelő. Louis Pasteur volt az, aki kifejlesztette az első oltóanyag sorozatot, sorozatoltást a veszettség ellen, és Budapesten is működött a 19.-20. század fordulóján a Pasteur intézet, ahol amíg a monarchiából bárhonnan az a szerencsés, aki esetleg egy rókaharapás, vagy egy veszettségfertőzésre gyanús sérülés után ide került, és megkaphatta a védőoltási sorozatot, akkor nem betegedett meg, és túlélte ezt a eseményt.
Jött, ugye ebben az esetben azért most tanában már általában az állatokat oltják, hogy ugye a veszettség ellen, hogy egyáltalán ne is az emberekkel kelljen ebben az ügyben foglalkozni.
Oltják az állatokat is, de ettől még az elmúlt időszakban Európában is előfordultak, sajnos humán veszettség megbetegedések, de Dél-Kelet-Ázsiában, az indiai szubkontinensen, Afrikában, hát igen,
hogy valaki nem oltatja be az állatát.
Igen, de előfordulhat, tehát hogy ez a lényeg.
Na lássuk, mit mondanak a hallgatók. Zoltán van velünk elsőként ma telefonban. Jó napot kívánok, Zoltán, hallgatjuk.
Szép jó napot, üdvözlök minden kedves hallgatót. Én a 60 pluszos fiatalember vagyok, aki minket meg se kérdeztek annak idején, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk, nem volt kívánság műsor. Egyszerűen megkaptuk azokat a kötelezőnek nevezett védőoltásokat, ami tulajdonképpen megóvtak minket azoktól a betegségektől, amik most kezdik újra felütni a fejüket, azért, mert ugye rengeteg ember kitalálta azt, hogy ő ezt nem adatja be a gyerekének. Én nem vagyok virológus, egészségügyi végzettségem sincsen, de hogyha csak annyit veszünk alapul, hogy hány olyan vírus van, amit azt hittük, hogy legyőztük. Például a TBC, meg sorolhatnánk ezeket a vírusokat. A mai napig itt vannak köztünk. Tőlünk nem messze van egy tüdőgondozó intézet, ott is kezelnek TBC-s betegségeket, holott azt mondaná az ember, hogy ez nem létezik. Akkor ugye sorolhatnék ezt a több olyan betegséget, ami újra és újra megjelenik, azért, mert hogy a populáció nincs leoltva nagy tömegbe egy bizonyos betegség ellen. És manapság már az se kell átgondolni, hogy esetleg ez engem nem érint, mert ez messze van. Hát csak az ember menjen el Pestre, szálljon fel a villamosra, nézze meg azt a rengeteg boldog külföldi fiatalt, akik megfogják a fogantyút, nem tudjuk honnan jöttek, milyen betegséggel rendelkeznek. Tehát itt, ezt csak azt akarom ezzel kiemelni, hogy gyakorlatilag el se kell utaznunk ahhoz, hogy a fertőzést behozzuk ugye az életünkbe. Na most, hogyha adatik egy olyan lehetőség, egy olyan védőoltás, ami többet használ, mint amennyit árt, akkor azt én szerintem azt ki kell használni. És a legjobb példa tavaly Angliában, most nem jut eszembe, melyik volt ez a település, ahol egy egyetemista városban, egy buli helyen a fertőző agyháttal gyulladás ütötte fel a fejét egy buli helyen. És két nap alatt elterjedt. És azok a fiatalok, akik nem adatták be, vagy a szüleik nem engedték, hogy beadják, ott álltak sorba az oltásért, vagy mindenki elszaladt és hazaszaladt messze attól a vidéktől, mert nem akart meghalni. És szerintem mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ezt beadatja magának, vagy a gyerekének, vagy nem. De hogyha van rá lehetőség, akkor azzal szerintem élni kell, mert a megelőzés a legfontosabb, és a legolcsóbb, és a legegyszerűbb megoldás.
Hát meg a felelősség is, a mások iránti felelősségnek is meg kell jelennie nyilván ebben az egész dologban, ugye? Nagyon szépen köszönöm, Zoltán, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és akkor ehhez még egy adalékot tegyünk hozzá, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1980-ban ugye himlőmentessé nyilvánította a Földet, az utolsó fertőzést 1977-ben regisztrálták Szomáliában, de hogy Zoltán itt az előbb elmondta, ugye, hogy azt hisszük, hogy ezek a betegségek eltűntek, mégis előfordulhat, hogy felüti a fejét bizonyos helyeken. Ez például a himlővel is, ami ugye hivatalosan nem létezik, mert hogy kiirtottuk, azzal is előfordulhat, hogy egyszer csak felüti valahol a fejét? Kérdezem Galgóczi Ágnestől.
A természet bámulatos, de azért a himlő vírus újbóli fertőzésére nem számítunk. Ellenben a kanyaróról szeretnék beszélni, mert a kanyaró vírus fertőzés kapcsán, illetve a kanyaró megbetegedés kapcsán lehet pont látni azt a jelenséget, ami megmutatja, hogyha az átoltottság mértéke csökken a populációban, és kevésbé vagyunk fegyelmezettek egy védőoltási program végrehajtása kapcsán, akkor rögtön meg tud jelenni a kanyaró vírusa. Ugye a kanyaró egy igen fertőző betegség, ami azt jelenti, hogy egy megbetegedett személy 15-17 másik fogékony személyt tud megbetegíteni. Ez a például összehasonlításképpen az influenza vírusnál 1 és 2 embert jelent, a SARS-CoV-2 vírusnál az eredeti törzsnél 2-4 embert jelentett. Tehát a kanyaró igen gyorsan el tud terjedni egy fogékony populációban, és 95% fölötti átoltottság szükséges ahhoz, hogy ne találjon fogékony személyt, tehát az, aki védtelen a fertőzés ellen. A kanyaró megjelenése ugye a védőoltásokkal kapcsolatos tévhitek kapcsán 1998-ban volt az első oltáshezitáló mozgalom, amikor az autizmus és az MMR vakcina közötti összefüggésről ugye megjelent egy tudományos cikk, amiről 2010-ben aztán gyakorlatilag visszavontak, mert kiderült róla, hogy hamis adatokkal, nem megfelelő módszerekkel végezték ezt a vizsgálatot.
Még ez masszívan tartja magát, így mind van, a mai napig.
Így van, és ennek ellenére tartja magát, és 98 után bezuhant az Egyesült Királyságban a kanyaró átoltottság mértéke, és emiatt kanyarójárványok alakultak ki, de ez a közelmúltban is így volt. A pandémia ideje alatt ugye azért voltak olyan országok, ahol a lezárások, az egészségügyi ellátás nem megfelelő átszervezése miatt, vagy ellátási nehézségek miatt, ugye az átoltottság mértéke az lecsökkent, és 2024-ben közel 40 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak Európa szerte. És erre minden tagállam reagált, minden ország reagált Európában, mindenhol igyekeztek megszigorítani a kanyaró elleni védőoltást, jogszabályokkal igyekeztek kötelezővé tenni, ugye Magyarországon kötelező, tehát ez egyértelmű, annak érdekében, hogy ezt a 95%-os átoltottságot újra elérjék, mert látjuk, hogy ennek itt az eredménye, és tulajdonképpen 23 gyerek meg is halt 2024-ben kanyaró fertőzés következtében, ami egy teljesen elkerülhető halálok és egy elkerülhető megbetegedés, hiszen egy egyszerű biztonságos módszerrel ezt meg lehet előzni.
Ilyen eset talán, hogyha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, hogy az országra emlékszem, de mintha Vietnámban is lett volna ilyen, hogy fellázott a lakosság a kanyaró elleni oltás.
Vagy... De nem kell Vietnámban menni, Romániában például.
Igen, nagyon sok eset meg az emberek emiatt, mert ugye ott a lázadás azért tört ki, mert talán miután kockázata mindig van egy védőoltásnak is, talán egy-két gyerek ott belehalt ebbe a kanyaró elleni védőoltásban, és akkor hatalmas nagy népmozgalom keletkezett, és utána egy szörnyű kanyarójárvány tört ki, amiben hát rendkívül sokan belehaltak. Na, Gábor is itt van velünk a vonalban, őt még a hírek előtt meghallgatjuk. Jó napot kívánok, Gábor!
Jó napot kívánok, és a hallgatókat is üdvözlöm. Én egy példát szeretnék arra elmondani, hogy milyen óriási ellenállás mutatkozott a pandémia idején a COVID oltások ellen, és akkor én azt a dolgot találtam ki mondani ismerőseimnek, hogy ha ennyi millió embernek kockacukrot adunk csak, és utána megnézzük az elhalálozást, mert nyilván, hogy lesz, akkor erre nem volna szabad hivatkozni. A családomban és az ismerőseim körében olyan embereket is találunk, akiket nem tudok meggyőzni, hogy például a HPV vírus beoltása ellen is a fiatal kislányokat megóvja az édesanyja, hogy az nem lehet.
Hát már a fiúkat most, is egyébként.
És a fiúkat is be kellene oltani, ahogy ön mondja, és ez borzasztó állapotot teremt, hát önök is tudják, meg halljuk is, hogy természetes, hogyha néhány beoltatlan ember van, az tovább fertőzi a másikat, és akkor ismét előkerülnek ezek a eddig leküzdött betegségek. Na most én arra gondolok, hogy szép dolog a demokrácia, de ennek én nagyobb és erősebb törvényi beavatkozását javasolnám, hogyha a hatóságok ezt meghallgatnák, hogy ez ne tudjon megtörténni, hogy különböző buta dolgokra az embereket rávegyék, még pártot is alapítanak rá egyesek, és nagy mellénnyel hirdetik, hogy valamely védőoltás milyen hibás, vagy milyen rossz, hogy ezt ne tegye az ember. Tehát én abban a hiszemben vagyok, hogy erősíteni kellene a társadalomnak, vagy az országnak, vagy az irányításnak a védőoltások elleni valamilyen formában a fellépést. Tehát szép dolog a demokrácia, de az egészségügyben ezt nem volna szabad megengedni.
Nagyon szépen köszönöm, Gábor, és majd megkérdezzük Galgóczi Ágnest, hogy mit mond a törvény arról, hogy ha valaki nem oltatja be magát vagy a gyermekét, akkor milyen szankciói vannak ennek, de most előtte a hírek következnek, mert hogy 1:05 a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Besenyei Márk szerkesztette. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről és a közel-keleti helyzetről egyeztetnek az EU külügyminiszterei ma Luxemburgban. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint a kölcsön ügyében pozitív döntés várható. A képviselők a közel-keleti válsággal kapcsolatban diplomáciai megoldást sürgettek. Rakétákkal és több mint 140 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. Herszon belvárosában meghalt egy férfi. Szumiban lakóépületeket ért támadás. Legkevesebb 15-en megsérültek, köztük gyerekek is. Közben az ukránok dróncsapást mértek Oroszországban a Szamara kőolajállomásra, több nyersolajtartály megrongálódott. Már zajlik a barátságvezeték műszaki tesztje, amennyiben sikerrel zárul, csak nem 3 hónap leállás után, holnap ismét érkezhet olajszállítmány Magyarországra és Szlovákiába. Erről ír a nemzetközi sajtó. Közben a leköszönő és a leendő magyar miniszterelnök is arra szólította fel Kijevet, hogy mielőbb indítsa újra a tranzitot. Idehaza ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyészség. Az indoklás szerint az ügy szakszerű és időszerű lefolytatása ügyészségi keretek között biztosítható. Magyar Péter leendő miniszterelnök szerint a legfőbb ügyész 1 évet késett. Megvárta, míg a Nemzeti Bank kirablói eltűnnek a vagyonnal. Változóan felhős az ég, a Dunántúl északi részén, valamint a Dunától keletre többfelé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt néhány alföldi járásban riasztás érvényes. Később fokozatosan csökken a felhőzet, holnap már többnyire mindenütt napos, száraz idő várható. Sokfelé megélénkül a szél, éjszaka általában 1-6, napközben 13-17 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, 3:05 a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Most kezdődött az Európai Védőoltási Hét. Ön mennyire tartja fontosnak a megelőzést? És mit szól hozzá, hogy elvitték a lottó ötöst? Önnek volt már szerencséje? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amely 1-es és 30-as előhívóval is elérhető, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os számra küldhetnek. Védőoltásokat már több mint 200 éve alkalmaznak, 1796-ban fejlesztették ki az első oltóanyagot a himlő elleni védekezésre. Igaz, csak a 20. században, 1980-tól mondhatjuk, hogy a világméretű oltási kampány eredményeként sikerült felszámolni a betegséget. A becslések szerint az 1918-as spanyol nátha járvány világszerte közel 50 millió ember halálát okozta. A világjárvány ideje alatt rengeteg kutatás zajlott az influenza elleni oltóanyag megtalálására, ám csak 1945-ben került sor az első védőoltás használatának engedélyezésére. Azóta minden évben elkészül az influenza elleni aktualizált oltóanyag, amely segít megvédeni a közösségeket a betegségtől. Az idén sem került el minket a lázzal, köhögéssel, izomfájdalommal járó influenza vírus, de aki felvette időben a védőoltást, elkerülte a beteg ágyat. Idézzük fel most azt a 3 hónappal ezelőtti időszakot a híradó összeállításában.
A leggyakoribb panaszok a torokfájás, a köhögés, a magas láz, a végtagfájdalmak és a levertség. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján január 4. hetében már több, mint 60 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. De nőtt az akut légúti fertőzéssel szenvedők száma is. Utóbbi csak nem 260 ezer embert érintett.
Elsősorban tüneti kezelést javasolunk. Nekik recept nélkül kaphatók ezek a szerek, vitaminokat érdemes ilyenkor szedni, C és D vitamint, ezeket az úgynevezett megfázás elleni szereket, köptetőt, orrcseppet, torokfertőtlenítőt, sok folyadékot.
A betegek felét a 14 éven aluli gyermekek teszik ki, így az óvodákban és az általános iskolákban is nagyobb elővigyázatos van szükség. De nem csak a fizikai környezet megteremtésével előzhetőek meg a megbetegedések. Kacskovics Imre immunológus az M1-en elmondta, a védőoltás hatásának kialakulása körülbelül 2 hét.
A házi orvosoknál elérhető a vakcina, és 2 hét alatt nagyobb eséllyel kerüljük ki ezt a csúnya, kellemetlen betegséget. Megelőzés egyébként a személyi védelem természetesen, tehát aki olyan közegben dolgozik, olyan helyre megy, áruházakban, és fokozottabban kell, hogy védje magát, az hordjon maszkot, mossunk gyakrabban kezet, illetőleg hát szellőztessünk időnként, ahogy a régiektől megtanultuk, mert akkor csökken a vírus terhelés abban a teremben.
A legnagyobb veszélyben a krónikus betegséggel küzdők vannak, de az egészséges szervezeteket is akár 3-4 napra ágyba taszíthatják a tünetek. Sok helyen szigorítottak a kórházak is, és kötelező maszkviselést rendeltek el, ezzel védve a bennfekvő betegeket és az ott dolgozókat.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Ha már itt az influenzáról esett szó, bár ezen már túl vagyunk, hál' Istennek az idén, ugye?
Igen.
Nézzük meg a hallgatói SMS-eket. Valaki azt írja, hogy sok védőoltással egyetértek, de például a COVID, a kullancs és influenza ellenivel nem. Sok rossz tapasztalatom és mellékhatásom, illetve sok rossz tapasztalatot és mellékhatást hallottam a beoltottaktól. Aztán egy másik SMS-ben azt írja egy hallgató, hogy nálunk jó a vakcinázás, de ugyanez nem mondható el a határon túliaknál, nem beszélve a bevándorlóktól, akik sok nálunk még megszüntetett betegséget be tudnak hurcolni. Szerintem azért lényeges különbséget tenni, hogyha már itt a kullancs is elhangzott, a között, hogy vannak kötelező és nem kötelező védőoltások, és hát ugye itt eldönthetjük nyilván a nem kötelezőek esetében, hogy szeretnénk a lehetőséggel élni, vagy sem. A COVID is valami ilyesmi volt, ugye, hogy volt azért ilyen, hogy mondjam, kis ráutaló kényszer, hogy az emberek beoltassák magukat, de végső soron nem volt kötelező.
Igen, tehát a COVID elleni védőoltás a pandémia idején ugye bizonyos csoportok számára volt kötelező, például az egészségügyi dolgozók részére, hiszen ahhoz, hogy a betegeket ellássuk, és ellátásra kerüljenek, ahhoz a dolgozót védeni kell, és az egészségügyi dolgozó mindig a frontvonalban van. Tehát ha egy új kórokozó, mint a SARS-CoV-2 vírus megjelenik, az egészségügyi dolgozók lesznek, akik először megbetegednek, hiszen még nem ismerjük a kórokozót, nem ismerjük a terjedési módját, nem ismerjük a betegség lefolyását, nem tudjuk, hogyan védekezzünk ellene, még akár csak a fizikai védekezést sem tudjuk, és ők lesznek, akik először érintettek lesznek, de a betegeket el kell látni, mert előbb-utóbb ugye jön a többi beteg. Tehát ott azért mind a dolgozó védelme érdekében, mind pedig a lakosság ellátása érdekében kell, hogy kötelező legyen egy ilyen oltás.
Említette, hogy ugye közel 7 millió ember halt meg világszerte a COVID-ba, de mégis úgy tűnik, hogy az a fajta ellenállás az oltást tagadók részéről azért elég nagy méreteket öltött. Mit gondol arról, hogy ennek az internet az oka, tehát, hogy ilyen modern világban élünk, és összeszűkült a világ egy kis faluvá, és most már lehet hűíteni is egymást különböző dolgokkal, vagy pedig valami más áll a dolog mögött, az ismeret hiánya, vagy az, hogy nincsen semmifajta tekintélytisztelet, hogy nem ismerjük el, hogy valaki ért hozzá, mert ez a szakmája, mert ezt tanulta, és annak se hisszük el, hogy igazat beszél.
Ezeket a tényezőket mind felsorolta, tehát nagyon sok tényezőtől függ gyakorlatilag ma már is, nem csak a védőoltások vonatkozásában, hanem bár nyilván az egészség az mindig központi téma bármilyen forrásból. A védőoltások kérdésében, és itt gondolok a gyerekkori kötelező védőoltásokra, nagyon fontos a házi gyerekorvos, házi orvos és a szülő közötti bizalmi kapcsolat. Ha ez megvan, akkor nincs probléma, és akkor nincs probléma a kötelező védőoltásokkal sem, sőt, a házi orvos által ajánlott védőoltásokat is elfogadják a szülők. Tehát, hogy az egészségügyi dolgozó még mindig egy hiteles forrás, és ha megvan ez a kölcsönös bizalom, akkor ez egy jól működő kapcsolat. Aztán persze a pandémia rávilágított a sebezhetőségünkre, az, hogy egy ismeretlen kórokozó milyen gyorsan romba dönti a társadalmi berendezkedést, a gazdaság működését, az egészségünket, és minden tényezőre kihatással van, és ezt ennek a gyakorlatilag a megállítása, az csak a specifikus védekezéssel lehetett. Tehát a védőoltás kellett, hiszen persze lehet, izolálhatunk, lehetnek lezárások, felengedések, de azért ez pszichésen is megterhelő volt mindenki számára. Tehát ezt azért meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy valóban felszámoljunk egy járványt, ahhoz kell egy védőoltás. És ezt mindenkinek és a saját egyéni védelme érdekében is, hiszen az sem volt kiszámítható, hogy egy fiatalember komolyan megbetegszik és meghal a betegség következtében, lehet, hogy egy idősebb pedig átvészeli és igazából nagyobb egészségkárosodást nem szenved, tehát a kiszámíthatatlanság miatt is fontos volt az egyéni mérlegelés, az egyéni kockázatértékelés.
De ehhez kell a belátási
képesség. Ehhez kell a belátás. A harmadik az, hogy honnan szerzünk információkat. Ugye a világháló az ma már ugye oly mértékben kibővítette a lehetőségeket, hogy nem biztos, hogy a megfelelő és a hiteles forrásból tájékozódunk. Nyilván vannak közösségi csoportok, ahogy itt az influenzánál is elhangzott, vagy a kullancsoltásnál, hogy nekem rossz tapasztalataim vannak, vagy rosszakat hallottam róla. Persze egy védőoltásnak lehetnek oltási reakciói, ez nem is titok, ezt mindenki tudja, hiszen a gyerekeknél is egy láz, egy levertség, az, hogy izomfájdalma van egy tetanuszoltás után, ezt valahogy mindenki elfogadja, tudomásul veszi, míg egy felnőtt körű oltási reakciót azt valamilyen teljes csodálkozással élünk meg, és azt mondjuk, hogy jaj, hát nekünk ilyen volt, akkor nem kérek több ilyen védőoltást, mert ez mennyire rossz. Miközben a kullancs által okozott agyvelő gyulladás az is egy nagyon komoly és súlyos betegség tud lenni, és természetesen ez nem kell mindenkinek, ezért ajánlott ez az oltás, de lehetnek olyan foglalkozások, például aki vadász, erdész, mezőőr, aki olyan kockázatnak van kitéve, ami miatt igenis ez számára fontos, vagy aki szeret kirándulni, és rendszeresen kirándul, és például rendszeresen talál egy kirándulás után kullancsot magában, akkor igenis ezt mérlegelnie kell, hogy neki akkor fontos a megelőzés, vagy a betegség kockázatát vállalja.
Ismét hallgató van a vonalban, Lászlóval beszélgetünk. Igen. Tovább. Jó napot kívánok, László!
Jó napot kívánok! Az előző beszélgetést végighallgatva teljesen igazat adok, a világjárványok, illetve kötelező oltásokat helyeslem, az kell, ott ne lehessen kibújni, mert a gyerekek vagy emberek a társaikat veszélyeztetik. Viszont a járványok, amik vannak, influenzák, azt meg lehetne előzni, hogyha tényleg mind az előző SMS-be is mondták, hogy SMS-be, hogy D-vitamint, K2-t, magnéziumot, C-vitamint szedni, és eleve infúziát azt el is tudnánk kerülni. Azt nem is kell kapni. Viszont az is nagyon-nagyon jó megjegyzés volt, hogy a kullancsok ellen tényleg azt nem kötelező, de ajánlott azoknak, akik tényleg túráznak, gyerekek járnak táborokba, azt igen. Hát egy tanulszat, az viszont az nélkül nem is lehetne lenni, az kötelező is kész.
Köszönöm szépen, László. Valóban, egyébként így van. Fordulok megint Galgóczi Ágneshez, hogy megelőzhető például az influenza járvány életmóddal, azzal, hogy vitaminokat szedünk, de persze közösségbe járunk, ahol mondjuk van egy csomó megbetegedés, és akkor én majd nem fogom elkapni, mert én jól beszedtem a vitaminokat.
A légúti szezonban ugye nagyon sok típusú kórokozó kering a lakosság körében. Ugye nem csak az influenza tud légúti megbetegedést okozni, hanem más vírusok is. Gondolok itt például az adenovírusra, vagy az RS vírus is ebben az évben nagyon sok megbetegedést okozott. Az influenza és azokhoz a kórokozókhoz tartozik, ahol persze az életmódunkkal, a vitaminok szedésével erősítjük az immunrendszerünket, hiszen a téli időszakban sötétség van, stresszesebb időszak van, és még egy fertőzés az ledönthet minket a lábunkról, de az influenza az tud súlyos betegséget okozni, és aki volt influenzás, valóban influenzás, az tudja, hogy ez mit jelent, és az én az oltóközpontban, ahol dolgozom még, ott is van, aki úgy jött, hogy én voltam influenzás, hetekig nyomtam az ágyat, majd hetekig tartott, míg regenerálódtam, úgyhogy én minden évben beoltatom magam influenza ellen.
Te Covid egyébként rácáfolt erre, bár a Covid ugye nem influenza, de azért mégiscsak valami rokonság van a Covid és az influenza között, legalábbis ahogy itt próbálták a szakemberek annak idején elmagyarázni, ahogy pont erre cáfolt rá, hogy hát olyanok is belehaltak, akiknek feltehetően nagyon jó immunrendszerük kellett, hogy legyen, sportolók, például fiatal emberek, és ugye mégis az lett a vége, ami szomorúan.
Az influenza ugyanúgy tud meglepetéseket okozni, tehát ezzel a SARS-CoV-2 vírus, az influenza vírus két különböző vírusok, nyilván légúton terjedő fertőzést okoznak, könnyen terjednek, így aztán. De ha valaki emlékszik, még 2009-2010-ben volt egy influenza pandémia, amikor az influenza törzs kifejezetten súlyos betegséget okozott a várandósokban. És várandósok haltak meg primer virális tüdőgyulladásban, mert az a vírus az gyakorlatilag az ő számukra okozott súlyos betegséget. Nem tudta ezt senki megmagyarázni, nyilván ez egy tapasztalat volt, az egy olyan vírustörzs volt.
Igen, te írj is valaki például ezt, hogy sajnos nálam jóval fiatalabbak és beoltottak haltak meg Covid-ban. Ezt írja valaki, persze írja utána, hogy elnézést, de hát nyilván neki ez a tapasztalata, és hát egyébként tartok tőle, hogy így is volt, mert olyanok is belehaltak ebbe a járványba, akik be voltak oltva.
De egy védőoltás azért semmi sem biztosít 100%-os védelmet. Tehát igen, ettől függetlenül, egy védőoltástól függetlenül, ugye azért azt hangsúlyoztuk, hogy a COVID elleni védőoltás is az elsősorban az nem a fertőzéstől véd meg, hanem általában a súlyos szövődményektől, vagy a kórházba kerüléstől. De oltástól függetlenül is, persze be van oltva valaki, de mindannyian mások és mások vagyunk, és az immunrendszerünk is másképp reagál egy védőoltásra.
Jó, azt tudhatjuk ez esetben, hogy milyen alapbetegségei voltak.
Így
mondjuk
van,
adott
tehát hogy ez nagyon sok tényezőtől függ, és igen, voltak olyanok, akik az oltás ellenére is súlyosan megbetegedtek, vagy akár halálos kimenetelű volt náluk a fertőzés.
Ferenc van a vonalban, jó napot kívánok, Ferenc!
Jó napot kívánok, üdvözlöm, és a hallgatókat is. Hát nálunk Németországban ez sikeresen a Covid járvány óta sikeresen sikerült az emberek fejébe összezavarni ezt a tényt, hogy most kell, vagy nem kell, vagy szükséges, vagy ajánlott, mert ugye a háziorvos az ajánlja az ilyen dolgokat, például a tetanusz, vagy kullancs ellen, vagy például ugye van ez az úgynevezett őrsömör elleni oltás, ugye pláne 50 éven felül. Na most ugye a világhálóra fölmentve nagyon sokan utána néztek, és akkor ennek az lett a vége, hogy hát egyik így magyarázta a szükségességét az oltásoknak, a másik úgy magyarázta, és én emlékszem rá, hogy a Covid-nak a csúcsán, ha nem tudtad igazolni, hogy be vagy oltva, bizonyos áruházakban nem engedtek be. Tehát itt tulajdonképpen akkor muszáj volt egy muszáj. De aztán ugye jött ez, hogy hát tulajdonképpen ugye többféle vakcina létezett, és akkor még hozzájött az is, hogy bizonyos orvosok ugye nagyon okosították az embereket, és akkor meg elmondták, hogy most ez a vakcina nem olyan jó, az a német, az nagyon jó, ugye?
Igen, ezt Magyarországon mi is tapasztaltuk itt, Ferenc, az a helyzet, hogy voltak bubus vakcinák, és voltak nagyon jó vakcinák.
Igen, és akkor olyan sikeresen összezavarták az emberekbe, az emberek fejét ebbe, hogy most mit csináljak, hogy csináljak, hogy tulajdonképpen nagyon sokan megtagadták, és Németországban kötelezettség nincsen. Azt hiszem, egyedül a tuberkulózis ellen van kötelező oldás. De nem volt kötelező például a Covid-nál, nem volt kötelező az, hogy most valaki esetleg, hogyha olyan ázsiai országba megy, akkor ugye természetesen a háziorvos javasolja, hogy na most ilyen vagy olyan oltást tegyen körül, mert ott esetleg ilyen vagy olyan betegséget megkaphat. Az érdekes módon, aki ilyen utazásra készül, szó nélkül fölveti.
Igen, mert azok biztos nagyon szeretnének oda elmenni. Köszönöm szépen, Ferenc, hogy tájékoztatott a németországi helyzetről. Gyorsan Lászlót is meghallgatjuk még, mielőtt Galgóczi Ágnes esetleg válaszol itt a felvetésekre. László, jó napot kívánok!
Kedves sokan, tisztelete üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a védőoltásokat, de főleg azoknak, aminek a jelentősége a népességben jelen van, és nagy számban van jelen. Ez a HPV. Minden rák fertőző. Minden rák fertőző. Nem minden HPV rák, de minden rák HPV. Kérem szépen, a fiatalságnak a megvédése. Én kötelezővé tenném. Én nekem van 6 olyan kollégám, amelyik most végbél, illetőleg más egyéb rákban szenved, aminek a eredője a HPV, amit 15 évvel ezelőtt kapott meg, és most jutott arra a tumoros állapotra, hogy életveszélyben is óriási hát életminőség romlásban szenved. Uh-huh. Ezért kérném ezeket a fiatalságot, és mindenkit, aki ehhez hozzáértő szakember, hogy ennek az elterjedettsége nem jó úton terjed. Kérem szépen, a fiatalság legnagyobb veszély forrása az egészséges öregkor, egyáltalán megérje azt a kort. Általában 10-15 év múlva jelentkeznek a már akkor visszafordíthatatlan tünetei, és meg lehet egy egyszerű oltással akadályozni.
Virágos.
Én úgy gondolom, hogy ez egy rehető, annyira olyan mértékben elterjedt, ami talán a Covid-nál is súlyosabb mértékű, csak nem látszik azonnal a hatás, ez benne a borzasztó.
Köszönöm szépen, László, mindjárt feltesszük ezt a kérdést Galgóczi Ágnesnek, hogy mi a helyzet ezzel a HPV-vel, ugye, mert ez tulajdonképpen... Hogy is mondjam, szóval vannak generációk, akik még nem jutottak hozzá ehhez a oltáshoz. Ugye az én gyerekem generációja az egyébként a 30-asok, ahol először megjelent egyáltalán, amikor ők ilyen 11-néhány évesek voltak, és akkor még azt hiszem, hogy nem is volt ennyire elterjedt, hanem a gyerekorvos szólt, hogy oltassuk, és sőt, még fizetni is kellett akkor érte. Most már azt hiszem, hogy ez ingyen van.
Igen, a HPV vírus az egy több száz szerotípus tartalmazó víruscsalád, amelyek közül ugye van néhány szerotípus, amelyek a rosszindulatú daganatos megbetegedésekért felelnek, ugye a nőknél a méhnyakrák elsősorban, de a férfiaknál is a nemi szervek, illetve a végbéltáj környéki daganatok, illetve mindkét nemben a szájüredi daganatok kialakulásáért is felelősek. Ugye a HPV vírus az egy nagyon trükkös vírus, mert többször is megfertőződhetünk életünk során vele, de a szervezetünk eliminálja, észre se vesszük a fertőzést, de a szervezetünk ezt leküzdi, eliminálja, de vannak olyanok, akik ezt nem tudják megtenni, és évekig ugye ott élősködik a nyálkahártyában, a sejtekben a HPV vírusa, és eljön az a pillanat, amikor elkezdi a daganat keltő hatását, és tulajdonképpen ugye kialakul ez a rossz indulatú elváltozás. Másik szerotípusai jó indulatú daganatos elváltozásokat tudnak okozni, és hát tényleg ez a védőoltás, ez egy rák megelőző védőoltás. Tehát, hogy azért ezt valóban tudatosítani kell, hogy ez nem csak egy fertőzés ellen véd, hanem ez egy súlyos és tényleg évtizedek múlva jelentkező megbetegedéstől védi meg a felnövekvő fiatalságot. Ugye Magyarországon 2014 óta ajánljuk fel a 7. osztályos lányok számára ezt a lehetőséget, és a szülők dönthetnek erről, és azért annak ellenére, hogy ez nem egy kötelező oltás, az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a védőoltás igénybevétele, és ma már a lányoknál 80% körül és 80% fölötti minden évben az igénybevétel mértéke. A fiúk számára 2020 óta elérhető ez ingyenesen, ugyanúgy a 7. osztályban, mint a lányok számára. A fiúknál még csak egy ilyen 60-65% közötti igénybevételt tudtunk elérni, de azt hiszem, hogy a tájékoztatással, felvilágosítással, a megfelelő helyről történő tájékozódással, én azt hiszem, hogy a fiús szülők is ezt érteni fogják ennek a fontosságát, és ugye a WHO-nak is van egy kezdeményezése, a ményakrák megelőzése vonatkozásában, hogy egy 90%-os átoltottság legyen azoknál, akik oldhatók. Járjunk szűrésre a adott korcsoportú nők, akik jogosultak a népegészségügyi ményakszűrésre, azok járjanak, és akit esetleg mégis kiszűrnek, azok megfelelő terápiában, időben terápiában részesüljenek. Ez 90-70-90%. Én azt gondolom, hogy ezt a 90%-ot az átoltottságban el fogjuk érni, és ez nagyon örömteli, annak ellenére, hogy ezek az oltás ellenes hangok azért működnek, közösségi médiában foglalkoznak ugye az oltásoknak a káros hatásaival, azért ennek ellenére még ez a bizalom, amit említettem, az orvosok és a védőnők bevetett bizalom, és a tájékozottság az mégiscsak azt mondja, hogy igen, szükséges.
Ezek elég jó számok egyébként, amit említett itt a HPV-vel kapcsolatban. Katávnak tudunk még szűk másfél percet adni. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Szakmabéri vagyok a túlsó végén, azért mondom azt Ágnesnek. Hagyd mondjak egy példát, dupla házi orvosi körzetet viszünk, és a védőoltásokkal kapcsolatban mondanám el, hogy sajnos azoknál magasabb például most leendő tüdőrákok száma, akik anno annak idején nem kaptak védőoltást COVID ellen. Ez a mi gyakorlati oldalunk, tehát mi ezt látjuk. Uh-huh.
A másik, akkor ezt érdemes lesz majd kutatni.
Ahogy telik az idő, hogy ne. A másik, amire én nagyon felhívom a figyelmet, és az már egy következő műsor lenne, az, hogy ugye ma a világban mindenki keresztbe hosszába repül, ahol ugye repülőgépen együtt szívogatjuk a levegőt másfél, kettő, három, négy, öt, hat, nyolc, tíz sok órán keresztül. Azt, hogy órák alatt hogy vihetjük át, hogy hozhatnak hozzánk. Most például rendkívüli szűrést tartunk egy cégnél, mert beakadt olyan, ahol X munkavállalók, és ugye a megelőzés, a szűrés jellegének a legfontosabb része az, hogy elindul egy olyan lánc, ahol az embereket kiszűrjük, és pontosan megelőzés céljából tesszük azt, amit teszünk. Ez nagyon furcsa. Azon kívül információt mindig szakemberektől kérünk, Kemenesi Gábornak a weboldala, ugye, akik a víruskutatásban előbb haladnak. Tehát mindig olyan helyről szerezünk információt, ami ugye azt mondjuk, hogy mérvadó. Karikó Katalin is azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy az emberi elmét nyitogassuk, és ugye próbálgassunk tanácsot adni, előrevetítve azt, hogy akkor mi a jó és mi a rossz. Ez egyébként mindig viszonyítás kérdése. Így van.
Köszönöm szépen, Kata, és ígértem, hogy még itt a törvényi helyre is visszatérünk, de helyett most egy utolsó és nagyon rövid választ szeretnék Rakóczi Ágnestől, mert ugye kifutunk itt az időből, hogy melyek azok az újfajta betegségek a világban, amelyek ellen még nem találtak védőoltást. Vannak-e ilyenek, amelyek
a HIV vírus fertőzés.
De már abba se hal bele senki.
Nem, de a fertőzést nem tudjuk megakadályozni, és ez egy csendes járvány. hiszen nem mindenhol elérhető a megfelelő terápia, lehet, hogy Európában igen, Amerikában igen, de nem biztos, hogy minden országban, és ennek a fertőzésnek a kockázata most is itt van, és több mint 40 éve, közel 40 éve fedezték fel ugye a HIV vírusát, és még mindig nincsen védőoltásunk.
Biztos vannak egyébként, gondolom, ilyen egzotikus betegségek is, amelyek nem ütik fel egyelőre nálunk a fejüket. Reméljük, hogy ezeket majd el is kerüljük. Még ezer kérdésem lenne, sajnos a műsoridő véges, de minden esetre nagyon szépen köszönöm Galgóczi Ágnes országos tisztifőorvos helyettesnek, hogy ma a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Öt óra van, most a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Besenyei Márk szerkesztette. Hamarosan újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Volodymyr Zelenszkij nemrég közölte, hogy Kijev befejezte a vezeték javítását, így az ismét üzembe helyezhető. Az ukrán elnök szerint a szakemberek biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit. Ugyanakkor hozzátette, hogy az infrastruktúrát a jövőben is érheti a januárihoz hasonló orosz támadás. Szlovákia továbbra is együtt akar működni Magyarországgal az energiabiztonság terén, közölte a szlovák miniszterelnök, azután, hogy Magyar Péter leendő kormányfővel egyeztetett. Robert Fico hangsúlyozta, elsősorban a barátság kőolajvezeték újraindításával, illetve az uniós szankciókkal kapcsolatos magyar álláspontról kért tájékoztatást, valamint szóba kerültek a Benes dekrétumok is. Utóbbi témában azonban eltérőek az álláspontok. Közben Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy garanciát kért a szlovák kormányfőtől, hogy hatályon kívül helyezik a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt. A tárgyalások személyesen folytatódnak az Európai Tanács következő ülésén. A Tisza kormány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közösen dolgozik majd az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődéséért, közölte Magyar Péter, miután tárgyalt az RMDS elnökével. A leendő magyar miniszterelnök jelezte, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, ugyanakkor a támogatások kapcsán az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapvető elvárás. Hozzátette, az utóbbi évtizedben kapott támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. Az új kormány alatt megfelelő hangsúlyt kaphat a versenyt előtérbe helyező piacpárti szemlélet, jelentette ki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A testület közölte, hogy együttműködnek a leendő kabinettel. Hozzátették, kiemelt témaként kezelik az euró bevezetését, a gazdaság termelékenységének és hatékonyságának emelését, a takarékos és átlátható államháztartást, valamint a foglalkoztatás magas szintjének stabilizálását. Új, átláthatóbb és arányosabb alapokra helyezni a kulturális szféra működését a Magyar Színházi Társaság. A több mint 100 pontból álló szakmai javaslatai között szerepel például az intézményi autonómia és a szakmai szabadság visszaállítása, valamint a nemzeti kulturális alap függetlenségének megerősítése. Bodor Johanna, a társaság elnöke hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtized központosításai miatt irányváltásra van szükség, újra kell gondolni a kulturális rendszer egészét, a finanszírozástól az intézmény irányításig. Európai örökségdíjat kap a Magyar Állami Operaház restaurálása. Az indoklás szerint a beruházás egyaránt szolgálja a történelmi színház helyreállítását és megfelel a modern előadási követelményeknek. Európa legrangosabb örökségvédelmi díját idén 30 projekt kapja meg a kontinens 18 országából. Az 1884-ben épült budapesti operaházat a műemlékvédelem és adaptív újrahasznosítás kategóriában díjazták. Kevésbé ismert magyar szőlőfajták boraiból tart nagy kóstolót a Régi Magyar Szőlőfajtákért Egyesület csütörtökön a budapesti Szent Angéla gimnázium aulájában. Ezúttal több mint 20 kárpát-medencei pincészet boraival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Kóstolhatnak például csókaszőlőből, laskából,
tihanyi kékből, gohérból vagy bakatorból készült borokat. A 19. század végén a filoxéra járvány idején kipusztult régi szőlőfajták az ország egyre több pontján, például a Balaton bor régióban, a Mátrában és a Bükkben is gazdagíthatják a kínálatot. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 10-13 fokot mérnek. Változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan, a Dunától keletre több felé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt néhány alföldi járásban riasztás érvényes. Később fokozatosan csökken a felhőzet, holnap már többnyire mindenhol napos száraz idő várható. Sokfelé megélénkül a szél, éjszaka általában 1-6, napközben 13-17 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy elvitték a lottóötöst? Önnek volt már szerencséje? Sokan heti izgalomért lottóznak, mivel a nyeremény reménye pozitív élmény nyújt. Nos, a múlt héten valaki nem izgult eredménytelenül, az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereménye talált gazdára a szombati sorsoláson, amelyben a szerencsés nyertes több mint 6,5 milliárd forintra válthatta nyerő számait. A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van, a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a Nemzeti Lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes vonalat. Továbbá Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik. A különleges sikerszéria szerdán kezdődött egyébként, amikor a Skandináv Lottó heti sorsolásában valaki mind a 7 nyerőszámot eltalálta. Ő így 290.751.715 forinttal gazdagodhatott. Csütörtökön a 6-os lottószám húzása is emlékezetes nap lett egy szerencsés játékosnak, mert 721.830.890 forintot nyert a telitalálatos szelvénnyel. De önök egyébként szoktak játszani? Mielőtt erről beszélünk, hallgassuk meg Bácskai Judit összeállítását.
4 éve rendszeresen próbára teszi szerencséjét ez a budapesti férfi. Ő leginkább 5-ös és 6-os lottót játszik. Azt mondta, nála sosem hal meg a remény, hogy egyszer valamelyiken teli találata lesz.
400 forintért rakok egy táblát, és hogyha bejön, nem, semmi, nem fix. Fogom magam, vagy gépit rakok, vagy valamit kitalálok.
Egy nagyobb nyereményre most egy ideig várnia kell, hiszen a szombati húzás után volt teli találat, ami csak nem 7 milliárd forintot ért. Ez az összeg fél éve halmozódott, és minden idők legnagyobb nyereménye. Az Index számításai szerint ebből a pénzből 700 darab új középkategóriás autót lehetne venni, a fővárosban 70, vidéken pedig 120 darab 60 négyzetméteres lakást, de akár futna belőle több luxusautóra, vagy akár egy méregdrága hajóra is. Nem csak az ötösön, hanem az összes hazai lottójátékon elvitték a héten a főnyereményt, amire 8 éve volt példa.
Egy ilyen eseménynek a bekövetkezési valószínűség az alapvetően alacsony, és általában forgalom függő. Elmondható, hogy minél magasabb a halmozódó összeg, annál magasabb a forgalom, és hogyha magas a forgalom, annál nagyobb az esélye is annak, hogy egy ilyen esemény bekövetkezik. A kollégáim kiszámolták azt, hogy az elmúlt időszak forgalmával számolva annak a valószínűsége, hogy bekövetkezzen egy ilyen különös együttállás, az elég ritka.
A közösségi médiában megindultak a találgatások is, hogy vajon mindez összefügg-e az országgyűlési választás eredményeivel. A szerencsejáték ZRT a Telexen úgy reagált, sorsolásaik hatóság által ellenőrzött körülmények között közjegyző jelenlétében hitelesített eszközökkel zajlanak. Ezeket semmilyen módon sem lehet befolyásolni, a nyertes számokat kizárólag a sorsolás eredménye dönti el, ami bármikor ellenőrizhető. 300 millió forintnál nagyobb összegű nyeremény esetén fel kell hívni egy telefonszámot, ahol beazonosítják a fogadót, majd egy személyes találkozás után egyeztetik, hogy hová és mikor utalják az összeget.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Az ötös lottó nyeremény súlya 1000 forintos címletekben meghaladná 6 tonnát, ami egy afrikai elefánt súlyával azonos. Ha a bankjegyeket egymásra tennénk, akkor a halom egy 200 emeletes felhőkarcoló magasságát is elírni. Ezt írja a Szerencsejáték ZRT a közleményében. De a szó most az önöké, szoktak-e lottózni, és volt-e már nyereményük, milyen reményekkel és hány szelvénnyel játszanak, és ha önök nyertek volna ennyi pénzt, mint a mostani heti nyertes, akkor azt mire költenék vajon? Ezek a kérdéseim, és önöktől várnám a választ. Attila, elsőként jó napot kívánok!
Kérdjük, csokolom, elkezdte szólni. Én régóta lottózom. Gyerek voltam, ilyen 8 éves. Tudja, még akkor volt ez a 3, hogy 2-t téptük, vagy 2-t elvittek, 1 maradt. Emlékszik rá, biztos. Soha nem nyert. Talán egyszer kettes. Én akkor azt mondom önnek, hogy ez az egész egy bunda.
Igen.
Egyszerre vitték el mind a hármat. Jó mondom?
Hát mármint, hogy most a héten?
Amit elvittek, igen, igen, igen.
Hát ezen a héten nyert mind a 3, igen.
Így van, így van. Na én elmondom, hogy...
Tehát az igazi nagy pénz az ötös lottó volt.
Igen, igen, 6,5 milliárd.
Igen, tudom, annyi.
Adok föl mindig ezt is, azt is, amazt is. Na most én, ha nyernék, őszintén megmondom önnek, akkor kiállnék a színpadra, hogy én nyertem, mint Amerikában.
Aha.
Tehát akkor azt mondanám, hogy itt vagyok.
Tehát
én,
akkor elmondaná itt az embereknek? Tehát, hogy megosztaná velük, hogy ön a nyertes? Mert hogy a legtöbb ember egyébként erre a kérdésre azt szokta válaszolni, hogy ő senkinek nem mondaná el.
Dehogy nem. Hát Amerika így van. Kiállnék oda, hogy taxoljanak, meg én is, és akkor tehát felepéz, ez a 6,5 milliárd, azt mondanám, hogy elosztanám. Hogy is mondjam,
kik között osztaná el? A rászorulók között, a szegények között, vagy kik között?
Igen, meg hogy mondjam?
Hát jótékony célra használná.
Ez igen, a lényeg, igen, Attila. Igen. Ez így van, többit meg befektetném. Uh-huh. Annak meg a kamatját is. Tehát
hát akkor már vidáman eléldegelne valószínűleg élete végéig.
Hát annyi pénz, mert minek?
Hát ezzel tökéletesen egyetértünk, így van. 2 ebédet nem fog általában délben megenni. Hát köszönöm szépen, Attila, és nagyon örülök, hogy egyébként ilyen jó lelkű, hogy segítené a rászorulókat ebből a pénzből, de mit tenne Ilona például? Jó napot kívánok, Ilona!
Jó napot kívánok! Én már régóta lottózom, azelőtt meg a szüleim lottóztak. Egy nyugdíjas tanítónő tanított, hogy részt kell hagyni a szerencsének. Eddig még csak 2-3-as találataim voltak, főként 2-es, de bízom abban, hogy lesz egy 4-esem. Én 5-ös lottó 6 milliárdnak nem örülnék, mert az nagy teher az ember vállán. Nagy teher és nagy felelősség. És ha megnyertem volna ezt a 6 milliárdot, különböző bizottságokat hoznék létre, akik segítenék szétosztani a pénzt. Rokonoknak, szociális oktatásügy, gyerekeknek, jóléti célokra, kórházaknak, mindenre. És az a véleményem, és azt szoktam mondani mindenkinek, főként a cigarettásokat leszólítom az utcán, hogy kevesebb cigit, több lottó. Lottózom, és megadom nekik az irányt. És mondtam nekik, hogy húsvétkor, karácsonykor kötelező. A 3-as mindig írják, meg a 30, 40, 60, 70 kezdetű számokat. És már jött visszajelzés, több embernek lett 2-es találata. Orosházen elmondtam a WC-s nénének, ő átadta a 30-asokat 40-esekre 6-os lottóra, 9000-et nyert. Nagyon boldog volt. A Nagy Károly 5-ből 4-et talált, 6 milliót nyert, rejtvényfejtő. Az unokatestvérem Orosházán, akkor sok 4-es volt, 900 000-et nyert. Én, amit szeretnék nyerni, 3, 4, 5, 6 millió. Nagy nyereményt nem szeretnék. A fő nyereményt nem szeretném elvinni.
Igen, ezt már mondta Ilona. Na, hát köszönöm szépen, hogy... hogy elmondta ezeket, akkor érdemes önnel beszélgetni a módszerről, mert akkor, aki ezek szerint önnel beszélget, annak megvan minden esélye arra, hogy nyer. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Kétszer volt hármasom 40 év alatt, hát nem lettem tőle gazdagabb. Azt szoktam mondani, hogy nekem elég lenne évente 2-4-es, de az garantáltan. Egy 30-as számról érkezett ez a SMS, aztán Lotto 5-ös, mindig szerettem volna bebizonyítani, hogy a nagy nyeremény nem változtat meg semmit. Nem változtat meg, mint embert, sok embernek tudnék segíteni, ha megnyerném, ezt Miskolcról küldték. Aztán azt írja egy másik hallgató, hogy bizonyos csillag együttállásokra több milliárd évet kell várni, ennyi együttállás valószínűleg nulla. Na és akkor István is itt van velünk még a vonalban, jó napot kívánok, István! Ön lotozik?
Igen, heti egyjel. Egyesen már volt többször, kettesen.
Hogy egyese, azt mondja?
Igen, igen. Hát egy-egy számú.
Világos, csak azt nem nagyon szokták jegyezni.
Mindegy,
de jó, persze.
Na, aztán volt egyszer egy hármasom, és egyszer volt egy négyesem, ami gyakorlatilag megálmodott 5 szám volt, egy a 23-as nem volt benne, amúgy 5-ös lett volna, és hát akkor nem adtam fel azon a héten. Na, de nem az az érdekes.
Jézusom,
az érdekes az.
És nem kapott
guta? 1,3 millió.
Nem kapott guta ütést?
Nem, hát egy kicsit mérgelődtem, de 1,3 millió úszott. Na, amit ha 6,5 megnyertném, megnyertem volna, akkor én egy ilyen számítástechnikai szoftverfejlesztő céget megbíztam volna, megvettem volna egy ilyen céget, aki csinált volna egy olyan programot, hogy le lehessen szavaztatni az országot. Gyakorlatilag akár minden héten. Tehát számmal vagy névvel gyakorlatilag be lehessen azonosítani, hogy ki az, ha vissza kell keresni. Ennyi, és akkor...
De miről szavaznának az emberek?
Tehát volna olyan, tehát egy olyan média felület, ahol megtárgyalnánk azokat a dolgokat, amiről nem akarnak beszélni az a politikusaink. Mm-hmm. És az gyakorlatilag az, hogy a védőoltás hogyan és mint, milyen előnyei és hátrányai vannak, de ez teljesen tisztán. Most például a mostani választásról még nem mertek leülni egy stúdióba az összes vezető, és azt mondani, hogy én nekem ennyi van, én nekem annyi van a tudatomban, ami aztán segít az országon. Azért, mert üres, gyakorlatilag a pénzről szól, a sok embernek a az adójából nagyon jól megélnek. Tehát én ezt a
és akkor ezt tudná kiköszöbölni, ez az informatikai vállalkozás, amit ön mond, hogy akkor ott ezen a felületen mindenki különböző igen, ügyekben elmondhatná, hogy mit gondol, vagy csak igennel, nemmel szavazhatnának, vagy...
Gyakorlatilag olyan kérdések lennének, ami igen és nemmel el lehet dönteni, teljesen tisztán, mert nagyon egyszerű.
Jó, de István, ez oké, ez egyébként nem egy rossz ötlet egyáltalán, csak ez mennyiben kötelezni mondjuk adott esetben a politikusokat, mit gondol?
Na és olyan ilyen kérdéseim lennének még, hogy például érdekli-e, hogy mi van a halál után az embereknek. Tehát, mert én tudom, hogy mi van a halál után. Tudom azt, hogy lehetne ezt az országot kihozni abból, amiben most jelen pillanatban van. Tudom azt, hogy lehetne ezt a háborút leállítani.
Aláírom egyébként, hogy ez kiváló ötlet, és nagyon demokratikus is egyébként, hogy mindenki részt vehenne, de hogy mondjam, szóval, hogy nem látom be, hogy akkor ez így a politikai vezetés szempontjából mit jelentene, vagy hogyan lehetne így, ilyen formán, ilyen bázisdemokratikusan vezetni egy országot, hogy itt ilyen szakszóval éljek. De minden esetre hát kívánom, hogy aki egyszer majd nyer egy ötöst, akkor csinálja meg ezt a projektet. Ezzel most viszont pontot teszünk a mai műsor végére. Holnap délután a következő témával várjuk majd önöket. Hallott róla, hogy még sincs környezetszennyezés a Gödi Samsung gyár környékén a Greenpeace adatai szerint? Mit gondol, miért csak a választások után hozta nyilvánosságra a jelentést a Globális Környezetvédelmi Szervezet? És mit szól hozzá, hogy Brüsszel most már Szerbiát fenyegeti az uniós források befagyasztásával? A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Sije Gábor volt, a telefonnál Kajzer Hajnal és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is
is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, maradjanak velünk, viszont hallásra.